Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, élő, bennünket szerető, igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét a Máté evangéliumából. Megkérem Tibort, hogy olvassa fel a Máté evangélium a 6. részből, 25-től 34-es verseket.
Ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok. Se testetekért, hogy mibe öltözködjetek. Nem több az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál. Nézzétek meg az égi madarakat. Nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem gyűjtenek, és a ti mennyei atyátok táplálja őket. Nem vagytok-e ti értékesebbek azoknál? Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét, csak egy perccel is. Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mező liliómait. Hogyan növekednek? Nem fáradoznak és nem fonnak. De mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akárcsak egy is. Ha pedig a mező füvét, amely ma van és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti Isten, nem sokkal inkább titeket kicsinyítőek. Ne aggódjatok tehát, és ne kérdezgessétek, mit együnk, vagy mit ígyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Ilyesmikért a pogányok törik magukat. A ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. Keressétek először Isten országát, és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Amen.
Imádkozzunk! Drága mennyei atyánk, sokszor nehéz terheket cipelünk. Sokszor tele van a szívünk aggodalommal. Hogy lesz ez után? Mi lesz holnap? Mit hoz a jövő? Ma már nem kell azért aggódni, mint régen, hogy talán lesz elég ennivalónk, mert legalább az megvan. De annyi minden nehéz dolog van még az életünkben. Uram, köszönjük a te bátorító ígédet, hogy Jézus azt mondta, hogy a mennyei atya számára mi nagyon fontosak vagyunk. Többet érünk, mint a madárkák, mint a mező liliomai, hisz kedves, szeretett gyermekeid vagyunk. Uram, szeretnénk minden aggodalmunkat, minden félelmünket, jövő iránti aggodalmainkat letenni a te kezedbe. Segíts bízni abba, hogy te mindig velünk leszel. Kérünk, hogy most is légy itt velünk, ezen az Isten tiszteleten. Szent lelked által taníts bennünket. Mutass utat, vezess a te utadon. Amen. Igehirdetésre készülve énekeljük a 285. dicséretnek az első, második és harmadik versét, közben a gyerekek Rubin nénivel lemehetnek gyerekfoglalkozásra, gyerekisten tiszteletre. 285-ös dicséret, hálaadással rólad emlékezünk.
Te nagy jó voltod ér, és elmagasz.
Kedves testvérek, Isten igéjét, az igéhirdetésnek az alapigéjét Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből olvasom, a 8. részből a 7-től 9. verseket, és a 9. részből a 6-tól 8. verseket. Krisztus példája legyen a gyülekezeti adakozás mértéke. Azért, ahogyan mindenben bővelkedtek, hitben és igében, ismeretben és buzgóságban, tőlünk rátok áradó szeretetben, úgy ebben az adakozásban is legyetek bőkezűek. Nem parancsként mondom, hanem azért, hogy mások buzgósága által a bennetek lévő szeretet valódiságát kipróbáljam. Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegény élet értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. És a 9. részből pár vers. Tudjuk, hogy aki szűken vett, szűken is arat, és aki bőven vett, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében. Ne kedvtelenül vagy kényszerűséggel. Mert a jókedvű adakozót szereti Isten. Istennek pedig hatalma van arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségetekből jusson minden jó cselekedetre. Idáig a felolvasott ige szakasz. Kedves testvérek, az utóbbi időben Pál apostolnak és a korintusi gyülekezetnek a kapcsolatát boncolgatjuk a második korintusi levél alapján. Ezek az igék vannak a református útmutató szerint a bibliaolvasó kalauzban, és ezek az igék kerülnek így elénk. A mai ige szakasz az adakozásról szól. Miért is fontos az adakozás? Mi az a helyzet, amiről Pál apostol itt beszél? Tudjuk, hogy sokan vannak szegények, rászorulók, van, aki saját hibájából, van, aki saját hibáján kívül kerül nagyon nehéz helyzetbe. Vannak rászorult emberek, közösségek, néha országok, népcsoportok. Közülük sokan könyörögnek Istenhez segítségért, ahogy régen, úgy ma is. És Isten egymásra bízott bennünket. Pont ezért fontos, hogy akinek van miből adnia, adjon annak, akinek nincs. A képlet így azért egyszerűnek látszik, de a valóság ennél picikét bonyolultabb. Szokták azt mondani, hogy nem elég halat adni az éhezőnek, hanem meg kell tanítani halászni. Arról szól ez, hogy nagyon sokszor komplex programokra van szüksége arra, hogy valakinek nem csak egyszer megetessük, hanem kiemeljük a bajból. Persze, amikor valakinek se kezes a lába, akkor nem elég azt mondani, hogy itt a pecabot horgásszál, hanem meg kell letetni, gondoskodni kell róla, folyamatosan támogatásra van szüksége. Az is lehet, hogy ki sem lehet emelni ebből a helyzetből, hanem benne marad folyamatosan egy olyan helyzetben, amikor másokra szorul. Mindig vannak ilyen emberek, ilyen helyzetek a közösségünkben. Lehet, hogy éppen nem a szomszédban, lehet, hogy a református egyházunknak másik végében, vagy akár másik országok, de vannak emberek, akik segítségre szorulnak. Társadalmi szinten felelősségünk van egymásért. Nem építhetem csak a saját váramat, a saját portfóliómat, a vagyonomat. Felelősséggel tartozom másokért. Felelősséggel tartozom azért a közösségért is, amiben élek. És ha visszamegyünk a régmúltba, a gyülekezetek közötti anyagi felelősségvállalás jelenik meg Pál apostolnak a leveleiben. Amikor írta ezt a levelet, nagyjából 30 évvel vagyunk az első pünkösd után. Ebben az időben a jeruzsálemi gyülekezet anyagilag nehéz helyzetbe került. Nem tudjuk, hogy miért. Nem tudjuk az okát. Lehet, hogy köze van ahhoz, hogy a keresztjének kívül kerültek a zsinagógai közösségen, kívül kerültek azon a rendszeren, akik az árvákat, özvegyeket támogatták, és ezért nekik kellett ezt is megszervezni. Minden esetre, amit tudunk, hogy Pünkösd után nagyjából két-három évtizeddel már nagyon elszegényedett ez a gyülekezet. Pont az a gyülekezet, ahonnan az evangélium terjedése elindult az egész világon. Ha belegondolunk, ez még a kereszténységnek a hajnala, nagyon korai időszak. Nem volt még kialakult egyház szervezet. Gyülekezetekben voltak vének, presbiterek, püspökök, ez nagyjából mindegyik fogalom körülbelül ugyanazt jelentette, hogy gyülekezet vezető. Volt egy-két nagyobb, tekintélyesebb vezető, mint Pál vagy Apollós, akihez több gyülekezet is kapcsolódott, de nem volt egy kiforrott egyház szervezet. Az egésznek olyan, inkább egy ilyen mozgalom jellege volt. Ennek minden könnyedségével, örömével, de minden bizonytalanságával együtt is. Pál apostol nagyon fontosnak tartotta, hogy egységes maradjon a kereszténység. És ez kifejeződjön abban is, hogy a gyülekezetek figyeljenek egymásra, imádkozzanak egymásért, tudjanak egymásról, törődjenek egymással, és ha kell, akkor támogassák egymást. Nagyon sokszor előfordult, hogy Pál, amikor elment egyik városból a másikba, egy új helyre ment, akkor az előző gyülekezetek támogatták az ő misszióját. Sok-sok anyagi támogatást is kapott. És a levelei végén megköszöni ezeket a támogatásokat. A kereszténység egysége miatt nagyon fontosnak tartotta Pál apostol azt is, hogy amikor első missziói útján Kis-Ázsia területeit bejárta, gyülekezeteket hozott létre, utána visszamenjen Jeruzsálembe. Péternek és Jakab apostolnak és a többieknek beszámoljon arról, hogy mi történt. És akkor az apostolok azt kérték tőle, hogy támogassák az új gyülekezetek a jeruzsálemi gyülekezetet. És amikor Pál apostol visszament ezekre a területekre, sőt tovább a mai Görögország területére, akkor mindig adományokat gyűjtött a jeruzsálemi szegények részére. És most itt a korintusi levélben azt látjuk, hogy gyakorlati szempontokat ad az adakozáshoz. Mik a legfontosabb gyakorlati szempontok? Az, hogy szeretetből adakozzanak. Azt írtam, mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy Jézus gazdag létére szegényé lett értetek, hogy aztán ti az ő szegénységéből meggazdagodjatok. Itt nyilván nem pénzügyi, hanem mennyei kincsekről van szó. Arról a hatalmas lelki gazdagságról, amit Krisztusban kapunk. Mert hogy az ő mennyei világából eljött közénk. Ott hagyva minden örömöt, az atya dicsőségét, közelségét, a játékosságot, azt a jó érzést, ami ott van fent az Istennél a mennyben, és eljött a földre, hogy az Isten országát elhozza. Elhozza ide közénk. Jó nekünk vele lenni, jó nekünk hozzátartozni. Ez az a kiindulási alap, hogy mi is tudjunk adni a mi kincseinkből. Mik azok, amikben a korintusiak gazdagok? Azt írta Pál, bővelkedtek mindenben. Hitben és igében. Tehát megismerték az Istenről szóló tanításokat. Ezen keresztül magát Istent, szívből ragaszkodnak hozzá. Bővelkedtek ismeretben és minden buzgóságban. A Szentlélek örömével vannak együtt. Tőlünk rátuk áradó szeretetben, ezt is írta Pál. Tehát Pál apostol munkatársai nagyon nagy szeretettel voltak ott, és rajtuk keresztül az Isten szeretete teljesedett ki ebbe a gyülekezetbe. Ez hát az a lelki gazdagság, amit ők Istentől megkaptak. Ez az alap, és ez felülírja az anyagi dolgokhoz való ragaszkodást. Lehetővé teszi azt, hogy nagylelkűen tudjunk adakozni a vagyonunkból. Pál azt írta a korintusiaknak, hogy mindenben bővelkedtek, úgy ebben az adakozásban is legyetek bőkezőek. Tehát a lelki kincsekről is, de az anyagiakról is beszél itt Pál. Mert hogy ez a próbája a szeretetnek. Mert a szeretet nem csak érzés. Persze a kiindulási pont a szeretet érzés a szívünkben. De ha ezt nem követik jelek, cselekedetek, konkrét felelősségváldozás, áldozatvállalás azokért, akiket szeretünk, akkor az csak kevés. Ha a szeretet csak szó marad, ha a szeretet csak érzés marad, és ha bajban van, nem állok mellette, ha szüksége van rá, nem teszek érte, akkor az kevés. Akkor az csak egy felszínes fellángolás. És akkor ez hiteltelen. Nem csak Pál apostol, de Jézus is beszélt a pénzről, a vagyonról. És arra hívja fel a figyelmet, hogy mennyire könnyen válhat a pénz, a gazdagság, a vagyon az embereknek a legfontosabb céljává, a bálványává. Olyan ez az egész, mintha démoni hatalma lenne. Könnyen rabjává teszi az embert. Egyszer találkoztam egy emberrel, aki befektetési aranyat értékesített, és akkor a kezembe adott egy ilyen kis pici aranyérmét, és akkor mondta, hogy hú, ez színarany, és azt mondta, hogy fogjam meg, próbáljam ki, érezzem, hogy milyen jó egy aranyérmét birtokolni. És azt éreztem, hogy ez rám így nem hat. Tehát abszolút nem tud lázba hozni. Van, akiket igen. Van, akiket a lottó ötösnek az esélye tud lázba hozni, és egyből elgondolkodunk, hogy fú, hát mennyi mindenre költenénk, hogy lennének ötleteink. Mert hogy a pénz az nagyon sok lehetőséget megnyit. Sok mindenre szabadságot ad. De nem mindegy, hogy a hatalmába kerít, hogy a pénz használ engem, vagy én használom a pénzt. Nem mindegy, hogy cél, vagy eszköz. Eszköz arra, hogy jóra tudjam használni. Szeretném idehozni Jézus egyik példázatát, amikor egy ember ment Jeruzsálemből Jerikóba, és útközben rablók támadtak rá. Brutálisan összeverték, és ott hagyták az útszélen. És akkor arra ment egy pap. Látta, hogy ott fekszik az ember, és nagy ívbe kikerülte. Utána arra ment egy lévita. Ő is látta ezt a szerencsétlenül járt embert, ő is kikerülte. Biztosan megvolt az indok. Siettek, dolguk volt. Nem akartak tisztátalanná lenni azzal, hogy egy megsebzett, talán haldokló embert érintenek. A lévita egyébként olyan embert jelent, aki Izrael 12 törzse közül a lévi törzséből származott, és a templomnak a szolgálatában volt feladata. Tehát azzal, hogy egy pap is, egy lévita is elment emellett a szerencsétlen ember mellett, ebben Jézus egy elég komoly egyházkritikát fogalmazott meg. Fontosabbnak érezték azt a nagy szent küldetést, annál, hogy segítsenek egy bajba jutott emberen. A templom szolgálatára rendelt emberek nem hajoltak le, nem segítettek a szerencsétlenül járt emberen. És akkor arra jött egy harmadik ember, akiről csak annyit tudunk, hogy samáriai volt. A samáriaikat utálták a zsidók. Kölcsönös volt, a zsidók is utálták a samáriaiakat. Meg volt ennek a történelmi oka, valami hasonló, mint Erdélyben a magyarok meg a románok között, csak azért annál még egy picit elmérgesedettebb kapcsolat volt. És mégis Jézus ezt a samáriai embert állítja példának, hogy ő volt az, aki odament ehhez az emberhez. Lehajolt hozzá, bort öntött a sebeire, magyarul fertőtlenítette, feltette a szamarára, elvitte a legközelebbi fogadóba. Kérte, hogy viseljék gondját, és ennek vállalta a költségeit, hogy ha majd amit ráköltenek, azt még megfizeti. Tehát időt, energiát, pénzt szánt arra, hogy segítsen egy bajba jutott embernek. Feltétel nélkül, hiszen nem is az ő népébe tartozott. Nem számíthatott arra, hogy egyszer majd ez az ember visszaadja neki. Egyszerűen ott volt a szükséghelyzet, és ő segített. Addig vitte, és annyival segítette, amennyire ennek az embernek szüksége volt. Míg rá tudta bízni másra. Nem várta meg a felépülését, nem osztotta meg vele az egész vagyonát, nem kísérte tovább az egész életét, de amire szükség volt, azt megadta neki. Érdek nélkül egyszerűen emberbaráti szeretetből. Ez az, amire Jézus azt mondja, hogy Na ki az én fele barátom? Szerest fele barátodat, mint magadat. Volt egy másik ember is, akinek Jézus azt mondta, hogy adja el minden vagyonát, és kövesse őt. Ennek a fiatalnak nagyon nagy vagyona volt, és elvben kész volt ő bármit megtenni Istenért. Megtartotta a törvényt, szerette Istent. Jézus meghívta, hogy legyen az ő követője. Mondjon le a vagyonáról. Mert hiába tartja be a szabályokat, hiába tesz minden tökéletesen és jól, hiába mondja szépen az imádságokat, sokat adagozik a szegények javára, de mégis ez az egy dolog őt elszakítja Istentől. Nála ez az egy dolog nem más, mint a pénz, a vagyon és a gazdagsággal járó társadalmi státusz. Az ifjú nem tudta meglépni ezt a lépést. Nem akart lemondani arról a kivételezett helyzetről, amiben ő van. Pedig nagyon sok embernek segíthetett volna a vagyonában, és sokkal többet kapott volna lelkiekben azzal, hogy ott van Jézussal. Van még egy pénzhez kapcsolódó történet, egy özvegyasszony. Nem volt mása, csak két fillérje. Ez volt a maradék pénze. Nem sok mindenre elég, ezt a két fillért ő beledobta a templomi perselyben. Bízott benne, hogy Isten majd gondoskodik róla. Kész volt mindenét odaadni. Isten elsősorban azt várja tőlünk, hogy a szívünket adjuk oda egészen. Hogy ne legyen semmi az életünkben, amit nem teszünk le az ő kezébe, amit nem vagyunk készek elengedni Krisztusért, akkor, ha ő ezt kéri tőlünk. Isten nem kéri tőlünk azt, hogy adjunk el mindent. Nem kéri tőlünk ugyanazt, mint a gazdag ifjútól, hogy hagyjunk ott családot, munkát, és menjünk, és csak őt kövessük. De azt igen, hogy őt tegyük oda az első helyre, mindenben őt kövessük, a családi életben is, a munkában is, a többiben is. Azt kéri, hogy amink van, abból tudjunk adakozni. Bízzunk abban, hogy marad elég, akkor is, hogyha a vagyonunkból adunk olyan célokra, amiket Isten mutat meg nekünk, amiket ő hoz elénk. Mert hogy ez a kérdés nem független az Isten kapcsolatunktól, hanem annak a része. Hálát adok Istennek, kifejezem felé az örömömet, a köszönetemet, megtartom a törvényét, és úgy élem az életemet, hogy a bankszámlám fölött is ő az ő. Pál azt írja, hogy ezen gondolkozzanak el, és ha megszületett a szívükben a szándék, azt tegyék is meg, vigyék is véghez. Ígéret is kapcsolódik az adakozáshoz. Tudjuk pedig, hogy aki szűken vett, az szűken is arat. Aki bőven vett, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogy előre eldöntötte szívében, ne kedvtelenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Lehet, hogy sokszor hallottuk már ezt így Isten tisztelt végén. Igen, Isten annak örül, hogyha tudunk összhangban gondolkodni vele, arra figyelni, ami számára fontos. És akkor van egy nagy ígéret, hogy Istennek van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségetekből jusson minden jó cselekedetre. Nem azt várja el Isten, hogy szegényedjünk el, bár van a református egyházban egy idős lelkész, soha nem volt családja, az egész életét Istennek szentelte, és érdekes módon soha nem volt vagyona se. Az irodájában volt egy kis ágya, és akkor ott is aludt. Az összes fizetését, minden, ami volt, mindig továbbadta. Néha Ukrajna túlsó részén lévő szegényeknek, még csak nem is a kárpátaljai magyaroknak, hanem a kelet-ukrajnai részben élőknek, ott, ahol most háborúk vannak. Tehát, hogy neki semmilyen nem volt, csak tényleg ami a létszükséglet, ami az aznapi betevő. És Dani bácsi fantasztikus ember, és olyan szeretettel beszélt mindig Istennek az öröméről, a szeretetéről, hihetetlen sok dolgot kapott kegyelemben, örömben Istentől. Nem kell mindig mindenünket odaadni, de a bőségünkből tudjunk adakozni Istennek. Azért kaptuk, hogy tudjunk jó cselekedeteket cselekedni ezáltal. Tehát az adakozásnak az Isten szeretete és az áldása a kiinduló pont, és ugyanez a jutalma is egyben, Isten szeretete és áldása. Ha bővelkedünk a tőle kapott áldásokban, indítsa a szívünket adakozásra. És utána ott az ígéret, hogy az adakozásunkat Isten megáldja. Duplán is megáldja. Korintusiaknál azt láttuk, hogy az ő gyülekezetüknek az adománya áldássá válik, hálaadássá válik a jeruzsálemi gyülekezet szegényeinek a szívében. Mert az Isten erőti szolgálat nem csak enyhít a szentek nyomorúságán, hanem sokakat hálaadásra is indít Isten iránt, írta Pál. Mert a szolgálat eredményességéért dicsőítik az Istent. Tehát Istennek adnak hálát a jeruzsálemi szegények, akiknek ebből jut. Másrészt áldássá válik a korintusiak számára annak az öröme, sikere, hogy ők tudnak segíteni másokon. Az Isten szeretete áldása irgalma tovább adódik, és ott lesz velük is. Tehát ez az egész a emberek közötti közösséget, örömöt építi tovább. Építi a kapcsolatokat. Ha Isten van első helyen az életünkben, akkor a pénz, a vagyon nem cél, hanem áldások forrása. Mert kapcsolatokat épít, mert Isten dicsőségét szolgálja. Ezzel egyre inkább bekapcsol bennünket Isten országába, Isten szeretetébe. Jézus végtelen szeretetével lehajolt értünk, lehajolt hozzánk. Ezzel mennyei kincsek gazdagságát, sokaságát tapasztalhatjuk meg. Az Istennek való engedelmesség által. Amen. Igehirdetésre válaszként énekeljük a 285. dicséretet, abból a 4., 5., 6. verset. Imádkozzunk, és először egy percig vigyük saját imádságainkat magunkban Isten elé, és utána majd közösen is. Drága mennyei atyánk, hatalmas Istenünk, köszönjük, hogy szeretsz bennünket. Köszönjük, hogy a te igéd néha meglep, néha figyelmeztet, valahol egy picikét mindig tovább vezet. Kérünk, hogy te formáld az életünket, te segíts nehéz helyzetben, te segíts azokat, akik friss gyásszal vannak közöttünk, te segíts azokat is, akik betegek és nem lehetnek itt velünk. Uram, te adj békességet, megtisztult, kisimuló emberi kapcsolatokat ebbe a világban. Te áldásod legyen rajtunk, a családunkon, gyermekeinken, unokánkon, unokáinkon, szüleinken, nagyszüleinken. Te vigyázz mindannyiunkra. Amen. Álljunk fel, és mondjuk el együtt az Úr Jézus Krisztusról tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg hirdetéseket. Szomorú szívvel jelentem, hogy az elkövetkező héten két temetés is lesz gyülekezetünkben. 14-én szerdán 14 órakor Lenkei László volt presbiterünknek a búcsúztatása lesz itt a templomban. 16-án pénteken délután 2 órakor Tamaskó Tivadarné Orbán Katalinnak a búcsúztatása temetése lesz a régi temető kápolnájában. Szeretettel várjuk erre az alkalomra gyülekezeti tagokat, legyünk ott a gyászoló család mellett. Isten adjon vigasztalást számukra. Hirdetem a hétközi alkalmainkat is, holnap konfirmációs foglalkozás, kedden 6 órától Biblia óra lesz. A témája az Pál és a Barnabás és a köztük lévő konfliktusok és a konfliktus megoldás, és a képbe kerül majd valahogy a zsiráfnak a nézőpontja is. Tehát erről lesz szó a zsiráfokról és Pál apostolról a keddi Biblia órán. Szeretettel várunk erre az alkalomra, ez egy picit lazább, beszélgetős, 6 órától 7 óráig, tehát nem húzzuk el sokáig, de szeretettel várunk erre mindenkit. Május 18-án, ez jövő vasárnap, délután 3 órától gyülekezeti délután lesz. Szó lesz Kányádi Sándorról, erdélyi kultúráról, erdélyi gasztronómiáról, gyökerekről, mert hogy sokan a gyülekezetünkből onnan érkeztek. El az alkalomra lehet húzni sütit, pogácsát, gyümölcsöt. Szeretettel várunk mindenkit, gyerekeket is, szerintem a pingpongasztalt is kirakjuk majd, hogy legyen kis élet az udvaron is. Úgyhogy ez jövő vasárnap délután 3 órától a gyülekezeti délután. Május 23-ára szintén tervezünk egy vidám közösségi programot, ezt úgy hívják, hogy önkéntes templomtakarítás. A önkéntes, mi ez? Valami önkéntes diakoniai szolgálatnak a programján belül. Van mit csinálni a templomben, a templom körül, van egy-két fából készült asztal, pad, amit le is kéne festeni, ilyen kerti pad. Úgyhogy aki szeretne jönni, az szóljon, ez péntek, 26, tehát nem most, utána péntek, 23-án, majd 2 hét múlva, délután, 3 vagy 4 óra, ezt majd, nem tudom, ezt majd megbeszéljük. Mindenesetre lesz mit tenni. És május 31-én lesz a Szombathelyi Stadionban Ez az a nap címmel koncert, arra is várjuk még, vagy arra is megyünk többen a gyülekezetből. Ez május 31-e szombat. Hirdetem az adakozásnak a lehetőségét a Persejbe, a gyülekezetnek a költségeire, állandó kiadásaira, illetve az adakozós kosárt, nem tudom, felhoztuk-e, az meg az a templom felújítása, lent a mosdóhelyiség kialakítása, az is nagyon lassan halad, de folyamatban van és pénzbe kerül, úgyhogy arra is lehet adakozni. És amint hallottuk az Isten az igi hirdetésbe, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Záró énekként énekeljük a 741. dicséretét, ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti.
Bizalmát csak beléveti,
Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.